Szeretettel köszöntjük a testvéreket a Világegyetemi előadás ma esti alkalmán, ahol Vicián Zsófia testvérünk fog tartani előadást, aki homokra is épített Ibül Miklós és Kora címmel. Mielőtt az előadás elhangzana, hadd olvassam fel azt az igét, amire úgy gondolom, hogy utalás is történik a címmel, és röviden egy-két gondolatot hadd fűzek majd hozzá. Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 24-től 27. terjedő verseket olvasom. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Emlékeztetőül mondok csak néhány gondolatot erről a jól ismert igeszakaszról. Az Úr Jézus életünk alapjára kérdez rá benne. Milyen emberek vagyunk, hallgatunk az ő beszédére, mert itt a fő kérdés mindig ezzel kezdi, hogy hasonlítom azt az embert, aki hallgat az én beszédemre, és meg is cselekszi azt a bölcs emberhez, aki biztos alapra épített. Az ember életet sok mindenre lehet építeni, emberi bölcsességre, gondolatokra, tervekre, vágyakra, vagy pedig Istenére. Az építészetben sokféle alapot el lehet képzelni, Jézus itt csak kettőt említ, a homokot és a kősziklát. De az életben csak ez a kettő létezik. Vagy Istenre alapozva éljük az életünket, és elhisszük mindazt, amit az igében elmond nekünk, és az szerint próbálunk cselekedni és élni, vagy pedig tőle függetlenül a saját fejünk után megyünk, és a saját tapasztalatunk szerint élünk. Legyen emlékeztetés elsősorban ez az ige, ez nem csak egy egyszeri döntés az is, hogy egyszer döntöttem, hogy Istent szeretném követni, miután megismertem az ő gondolatait, megismertem azt az alapot, amiről ő beszél, nem pedig ismeretlenül. De ugyanakkor nem csak egy egyszeri döntés ez, hanem naponként meghozott döntés. A mai nap is az Úr igéje szerint akarok élni. Fontos, hogy minden nap tisztázzuk, hogy hogyan szeretnénk dönteni és élni, cselekedni. Figyelmeztetés ez az Úr Jézus szájából, mert vannak, akik még nem gondolkoznak el azon, hogy min alapszik az életük. Lehet vallásos módon élni, lehet Isten igéjét úgy használni, hogy olvasom, megértem, egyetértek esetleg vele, vagy éppen nem, de azzal nem törődöm, hogy cselekszem-e vagy sem. Nagy különbség az, amikor az ember csak olvasója és hallgatója az Úr igéjének, vagy éppen cselekvője is. Nagyon nagy a különbség közötte. Másodszor pedig hadd legyen bátorítás számunkra ez az igevers. Az Úr Jézus arról beszél, hogy létezik egy alap, egy kőszikla, akire ha építünk, minden helyzetben számíthatunk úgy rá, hogy az életünk ne omoljon teljesen össze. A házkép erről beszél. Jönnek az élet viharai, az árvíz, az erős szél, beleütköznek a házba károk is keletkezhetnek. Az életünkre nézve ezt érthetjük úgy, hogy igen, lesz fájdalom, lesz sebesülés, lesz kár, de a kérdés mindig az, amire rávilágít az Úr Jézus, összeomlik-e a ház, megáll-e vagy sem. Az a ház áll meg, amely a kősziklára építetett. És Isten nekünk adta őt, a kősziklát, Jézus Krisztust, hogy benne reménykedjünk, és őre alapozva éljünk. Nem csak figyelmeztetés, ez bátorítás is. Azért említi előbb a bölcs embert, Jézus Krisztus, hogy mi is az ő példáját kövessük. Az ilyenfajta lelki építkezés mindennapok dolga, és a mindennapokról beszél. Bátorítson bennünket Jézus Krisztus, és az ige maga, hogy Isten kezünkbe adta azt a szilárd alapot, amelyre építve, még a halállal szembenézve is megállhat az ember, mert van olyan kőszikla, aki legyőzte még azt is, és erősebb annál, Jézus Krisztus. Kövessük őt. Imádságra csendesedjünk el. Köszönjük azt neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a mai fáradtsággal teli nap után együtt lehetünk itt a te házadban. Köszönjük neked, hogy az alkalom is te rólad beszélhet, és köszönjük neked, hogy te magad vagy az, aki eljöttél, meghaltál azért, hogy életünk szilárd alapja lehessél. Kérünk, Urunk, adj minden nap hozzád forduló, benned bízó hitet, amely a te igédre, szavadra akar hallgatni, neked akar igazat adni minden emberi bölcselkedéssel szemben. Kérünk, segíts minden nap mellette döntenünk, téged követnünk. És kérünk, Urunk, hogy áld meg ma esti alkalmunkat is, legyél itt közöttünk, add, hogy épülésünkre és a te dicsőségedre hadd lehessen. Amen. Most pedig hallgassuk meg akkor az előadást.
No, tehát, mint a felirat is mutatja, ennek az előadásnak tárgya Ybl Miklósnak a munkássága, de természetesen egy vázlatos áttekintés lesz ez az életműről, hiszen erről nem hogy egy estét, hanem egy egész hetet lehetne beszélni, vagy egy egész hónapot is akár. És rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy én ennek a témának nem vagyok kutatója, tudósa. Én úgy keveredtem ehhez a témához, hogy tavaly megjelent egy könyv a Ybl összes néven, többekkel együtt írtuk, illetve egy építész kollégával együtt írtuk, és én ennek kapcsán kerültem ehhez a témához közel. Ennek a társadalom történeti fejezeteit írtam. Szívesen körbe is adom ezt a könyvet, főleg azért, mert mint ahogy a címe is mutatja, az Ybl összes, tehát ebben az összes olyan épület benne van, ami Ybl tervezett. Nyilván én meg most nem fogok tudni az összesről beszélni, tehát bele lehet lapozni, és meg lehet nézni az összeset. Szóval kettőt is hoztam, hogy körbe lehet adni. És ahogy a kezdődián is feltüntettem, hogy a fotók, amiket használtam ehhez a vetítéshez, azok a kötetet készítő fotósnak a munkája főleg, tehát a Timár Sárinak a fotói, illetve az internetről szedett fotók. De ugye, mivel már a bevezetőben is hallottuk, ugyanakkor egy gyülekezeti alkalom is ez. Tehát nem pusztán Ybl Miklósról szeretnék beszélni, hanem ezt szeretném a Biblia fényében tenni. A Biblia nagyon sokat beszél az építésről, az épületnek az alapjairól, sőt az építészről is. Sokféle értelemben megjelenik a Bibliában. Az egyik és a legfontosabb jelentése az építés, az Isten munkája. És nem csak konkrét építés, hanem ugye a testünk, az ember felépülése értelemben is szerepel. Ugyanakkor az ember számára az építés egy kísértés is, ezt is meglátjuk a Bibliában, hiszen az építés egyfajta teremtés, valami újnak a létrehozása, valami maradandó alkotása, ami ugye isteni principium, Istenre jellemző dolog, és ez sokszor megkísérti az embereket. Ugye a legemlékezetesebb dolog a Bábel tornyának az építése, az ember kísértése arra, hogy ő maga építsen, teremtsen, és ezzel dicsőbb legyen, nagyobb legyen, mint az Isten, elérjen az égig. Én ebben az előadásban egy konkrét példán keresztül, egy konkrét alkotón keresztül szeretném egy kicsit ezt a kérdést körül járni, és a végén majd remélem, hogy kiderül, hogy mi az, ami összekötő a bibliai gondolatot és Ybl munkásságát. Egyébként ez az ajtó, ez a Fóti templomnak az ajtaja. A korintusi levélből választottam ezt a kezdő idézetet, ezt a kezdő igét, mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát Isten minket is épületnek nevez. Néhány szót akkor Ybl Miklósról. Székesfehérvári fiú, akiben auch nicht ein Speck magyar, doch ein Fideler Ungár, ez Széchenyi írta róla egy levélben. Magyarra ez körülbelül úgy lehetne fordítani, hogy egy székesfehérvári fiú, aki nem éppen egy törölmetszett magyar, de egy hűséges hazánk fia. Ugye ezt a név is mutatja, valószínűleg osztrák származású család volt, Ybl anyanyelve osztrák, tehát német volt, ugyan megtanult jól magyarul, erre sokféle bizonyíték van, de családi körbe élete végéig a németet használta. Székesfehérváron született 1814-ben, akkoriban Székesfehérvár egy német többségű város volt, hasonlóan egyébként Pesthez is, még sok magyarországi városhoz. 1825-től 31-ig Bécsbe járt a Bécsi Politechnikai Intézetbe. Ez néhány évvel korábban indult ez az intézmény. Újdonság volt az, hogy ő ilyen képzettséget szerzett. A korban ez egy új oktatási intézmény volt. Ugye Magyarországon hasonló műveltséget, hasonló képzettséget ekkorban még nem lehetett volna szerezni. Utána Pestre jött, és Pollak Mihály irodájához került, ahol hát ugye legény volt, a céhes rendszer szerint inaskodott, és aztán itt szabadult föl ebben az irodában. Ugye Pollak Mihály az Ybl-t megelőző építészgeneráció egyik legfontosabb alkotója. Ybl tulajdonképpen hamar munkatársával válik, és Pollak ekkoriban, vagy hát egy néhány évvel később kapja a megbízást a Nemzeti Múzeum tervezésére. Még Ybl ekkor is ott dolgozott az ő irodájában, tehát valószínűleg abban is valamennyire bedolgozott a múzeum építésébe, de nyilván ez Pollak Mihály munkásságának már a vége, ami az ő tevékenységének az eleje. Majd később beszélek az indulás nehézségeiről. Az a lényeg, hogy 1847-ben a Károlyi családnak lesz a családi építésze, és sorra kapja a megbízásokat. Az 1860-as évektől mondhatjuk azt, hogy igazán befutott művész és építész lesz ő. Rengeteg épületet épít. Ugye 1891-ig haláláig az építész szakma elismertebb és legnagyobb becsben álló szereplője lesz. Ezt is mutatja, hogy 5 évvel halála után már egész alakos bronzszobrot állítanak a tiszteletére. Ez ugye ma is állott a Várkert kioszk előtt, a Várkert bazárnál. Tehát egy nagyon megbecsült tagjaként, nagyon megbecsült tagja lesz a magyar társadalomnak. Egy pár szót szeretnék mondani a korról, ahol élt, és ehhez választottam ezt a képet. Most nem tudom, hogy a lámpát, vagy jól látszik így a kép. Jó, tehát ez a Calvin tér mutatja 1890-ben. Azért választottam ezt a képet, mert egyrészt visszaadja a kor hangulatát, ugye Ybl halálát, kor körülbelül ilyen volt a város. Másrészt azért, mert ez szorosan is kötődik Ybl életéhez. Ugye eleinte Fóton kapott szolgálati lakást a Károlyiaktól, de nagyon hamar Pestre költözött, és az Üllői úton lakott a Károlyiak egyik bérházába. Később pedig a Calvin téren lakott ebbe a múzeum melletti épületbe, ezt is ő tervezte a pesti hazai első takarékpénztár számára, és ennek a harmadik emeletén a múzeum fölötti saroknál volt az ő lakása és az irodája, és itt is halt meg. Tehát az ő életének a szintere ez volt. Ugye ez, aminek ma a helyén azok az üvegpaloták állnak. Ugye a Nemzeti Múzeumot mondtam, hogy már valószínűleg ott dolgozott Pollaknál, amikor ezt tervezte. Itt az épület előtt áll a Danubius kút, szintén Ybl munkája, ma az Erzsébet téren látható, és a ő házával szemben a másik emeletes ház, pedig Geisz Gáspár bérháza volt, szintén Ybl tervezte. A második világháborúban ez is megsérült, és lebontották, ehelyett van egy hotel most itt a Calvin téren. Tehát ezen a képen sok Ybl munka látható, és hát ő itt élt, itt teltek a hétköznapjai ezen a téren. Amikor Ébül 1830-as években Pestre jön, egy nagyon dinamikusan fejlődő új városba érkezik, főleg német, de éppen elmagyarosodó városba érkezik. Ugye Metternich kancellár azt mondta, hogy a Balkán a Bécsi főutcán túl kezdődik, hát ebben az időszakban ez már azért csak mérsékelten igaz, vagy legalábbis mi nagyon megsértődtünk rajta akkor is, és a korabeli pestiek is nagyon megsértődtek rajta, hiszen egy nagyon dinamikusan fejlődő város ez. 1787 és 1848 között megháromszorozódott a lakosság itt. A 30-as években már körülbelül 65-70 ezeren élnek Pesten, tehát egy jelentős település, és ugye ez óriási mértékben növekszik ennek a lakossága. Ez a folyamatos gyarapodás időszaka indul meg ekkor, és Pest lesz a távközlési, politikai központ, kereskedelmi központ, az kiépülő gyáriparnak a központja, vannak már városrendezési tervei is, és hát egy nagyon szép klasszicista városképe is. Az a térkép, amin olyan pirossal vannak jelezve a házak, az egy különlegesen érdekes térkép, 1838-as Dunai árvíznek a elöntését mutatja a pesti oldalon, tehát a víz ezeken a területeken volt. Ez nem azt jelenti, hogy mindet, de nagyon sok épületet megrongált, és ugye különösen a szegényebb részeken pedig teljesen leradírozott házakat, tehát a Pest megújulásának ez is egy ilyen alapja volt, ez a természeti katasztrófa. 1890 Ébül halála körül, ebből a 75 ezeres városból egy világváros lett az ő élete alatt. Ugye megindult a tömegközlekedés, hatalmas területekre növekedett a város, egyesült ugye három város Budapestként, látjuk a Dunán a hajókat és a többi. Tehát egy óriási világváros központja lett. 1910-re az elővárosokkal együtt már 1,1 millió ember lakja, tehát elképesztő méretű népesség növekedés volt ebben az időszakban. Még 1867-ben a házok háromnegyede földszintes ház volt, és csak 6%-a volt két emeletes, addig 1900-ra 70%-a az épületeknek ez alatt a 30 év alatt épült, tehát 1870 és 1900 között az épületállomány 70%-a akkor épül föl. Tehát egy építés számára ugye egy nagyon dinamikusan fejlődő időszak volt. Az a megközelítés, amivel én szeretném Ébül életét elhelyezni, az elsősorban a társadalom történetnek a megközelítése, tehát megpróbálom elhelyezni a korban, hogy lássuk, milyen kihívásokkal találkozott, milyen kortársi igényeknek kellett megfelelnie. És ezt 6 pontban próbáltam összefoglalni azt, hogy milyen kihívások voltak, milyen igények voltak megrendelőként felé. Ugye egy építész megrendelésre dolgozik, különböző csoportoknak a igényeit kiszolgálva. Hat pontot szedtem össze, és majd mindegyikről szeretnék részletesen beszélni, hogy miért ezeket. Az első, ugye az ősi rang. Ébül első megrendelői a Károlyiak voltak. Amikor ő Pollaknál szolgált, akkor folyamodott, miután a céhes képzési rendet teljesítette, vándorévek is voltak Münchenbe, járt, illetve Itáliába, utána szeretett volna C-mester lenni, de ezt a korabeli C megtagadta tőle. Annak ellenére tagadta meg, hogy Pollak befolyásos ember volt, viszont Pollaknak a fia, Ágoston, természetesen már mester volt, neki jobbak voltak ugye a család összekötetései. Megpróbált Pollak Ágoston is ibből összeállni, és egy vállalkozást indítani. Ez kudarcba fulladt érdekes módon, 1840-es évek elején erre még nem volt igény. Ezért aztán ibből végül is a Károlyiak udvari építésze lett, saját építésze lett. Fizetése az megegyezett az uradalmi orvoséval, és hát ez gyakorlatilag egy beosztotti szerep volt. Felesége is nevelőnő volt a Károlyiaknál, tehát ők mindannyian ugye az arisztokrata családnak a beosztottjai voltak, ma így mondanánk. Ugye ez a kor még a nemesi nemzetkora, a társadalom elitjét egyértelműen a nemesség alkotja. A napóleoni háborúk után egyfajta kastélyépítési láz volt jellemző. Nagyon-nagyon sok épület épült ekkor, azt a gazdasági erőt, amit felhalmoztak, sokan épületek építésére fordították. Ugye ennek a megítélése a gazdaságtörténetben más, mint a művészettörténetben. A gazdaságtörténészek szerint inkább a gazdaság fejlesztésébe kellett volna befektetni, még a művészettörténészek számára ugye a tárgyukat jelentik ezek a gyönyörű épületek. Alapvetően kialakult a 19. században a város és vidéknek az a fajta kettősége, hogy épültek a modern nagyvárosok, és mellettük megvolt ez a kastély élet is, megvoltak az arisztokrata családoknak a kastélyai, és ennek volt egy éves ritmusa, tehát a kastélyokban lehetett lenni nyáron, a jó időben kiköltöztek a kastélyokba, és a városi épületekbe pedig a téli hidegbe húzódtak be, ugye akkor nehéz volt kifűteni ezeket az épületeket. Illetve hát a bálok is a városokban zajlottak, tehát ezért is érdemes volt bejönni. De elsősorban ezeknek az épületeknek mégis a legfontosabb mondani való, a legfontosabb üzenete a kor társadalma felé a reprezentáció volt. Az ősi rang, a társadalmi rang, a nemesi származásnak a megmutatása. Ugye ezekben az épületekben, ha belép az ember, általában egy nagyon reprezentatív helyiséget talál, különböző fogadóhelyiséget, többet is adott esetben. Tehát mindenképpen a reprezentáció az, ami a központját alkotja ezeknek az épületeknek. Ugyanakkor egy kastély nagyon komplex építészeti egység is, hiszen a reprezentatív tereken túl ugye működnie is kell, tehát tulajdonképpen ez egy üzem, ahol lennie kell a mosókonyhától a istállóig mindennek, magtárnak és cselédszobáknak és rendkívül sok vendégszobának, hogy a vendégeskedést is, tehát hogy a ekkor szokásos hosszas vendégeskedés is gördülékenyen menjen. Tehát egy építés számára ez egy igazi kihívás kastélyt tervezni. Ugye ebből a Károlyiak szolgálatába áll, és sok épületet tervez, egy nagyon intenzíven építkező család volt ekkor a Károlyi család. Az egyik legismertebb és ma is nagyon szép állapotban meglévő épülete a Parádsasvári kastély, amit Károlyi Györgynének, Zicsi Karolinának épített. Egyes források szerint egy korábbi fürdőház is az alapja volt, de gyakorlatilag ez az egész épület az ő munkája alapján épült fel, és ma kastélyszállóként üzemel, tehát valahogy ennél az épületnél láthatjuk leginkább azt, hogy a korabeli formája milyen lehetett, és a kertje, és az egész állapota. A lenti kép az egyébként az istálló épület, tehát azért az, azt hiszem, ritkaság az ilyen kőoszlopos istálló máshol. Tehát itt a lovaknak is azért jó dolga volt. És ugye ebből, mint a család építésze, számos megbízást kapott. Itt egy módszertani problémát szeretnék gyorsan megvilágítani, hogy ugye amikor a könyvön dolgoztunk, akkor felmerült ez, hogy mi ebből épülete. Ez nagyon nehéz megmondani, mert Nyilvánvalóan, amit ő tervezett és épített, az az, de nagyon sok olyan épület van, amit ő csak átalakított, felújított, ráépített. Itt a Károlyiak esetében is ugye már a legtöbb esetben már meglévő kastélyokat épített át, tehát így van ez a Fehérvár, Csurgó vagy Fót esetében, vagy Nagy Károlyban, itt ez a belső átrium például, amit valószínűleg Gébülnek tulajdoníthatunk, vagy Tóth Megyer, ahol az oldalépületek tulajdoníthatóak Gébülnek, vagy a Füzér-Radványi kastély, ami ugyan Ébül munkája, de itt pedig Károlyi Ede, a tulajdonos is intenzíven részt vett a tervezésbe, sőt utóbb saját magát tüntette csak fel tervezőként, és az ő gondolatai látszanak sok részén az épületnek, vagy Parádfürdő, illetve ez nehéz elolvasni, a stomfai régi eredetileg Pálffy kastélynak az átalakítása, tehát mindegyiknek bizonyos részein dolgozott Ébül, de hát nehéz ezt pontosan elkülöníteni, hogy mennyiben Ébül munkája az egész, vagy melyik része az. Tehát ez egy hosszú kutatás volt a számunkra, és még ezt nagyjából tisztázni tudtuk. A másik terület, ugye mondtam, hogy megvolt az életnek ez a kettősége, tehát egyrészt a vidéki kastély élet, a nagy vendégeskedések és vadászatok és szabad parkban való sétálás ideje, és megvolt a városi periódus is, a téli periódus, amikor az arisztokrata családok behúzódtak a városba. Ugye a reprezentáció igénye itt is megvan, a városban pláne meg kell mutatni a rangot. Felmerül az a kérdés, hogy Budapesten, illetve a korabeli Pest-Budán hol is volt ez az elit negyed? Tehát hol találjuk meg az arisztokratákat? Ugye hagyományosan a várban, a király körül voltak az arisztokraták palotái, de a 19. század közepén fejlődésnek indult ugye a Nemzeti Múzeum és a mögötte lévő terület, ma palota negyedként ismerjük ezt, ugye a 8. kerületnek a legszebb arca. Az úgynevezett mágnás fertály, a korabeli terminológia szerint, tehát ez lett az arisztokráciának az egyik kitüntetett helye, ez lett az elit negyed, úgy így mondjam. Ezen kívül egy másik ilyen hasonló negyed volt a Clark Ádám tér és a Várkert bazár közötti területen. Ma ebből gyakorlatilag semmi nem látszik, mert amit a háború megkímélt, azt a Rákosi rendszer lerombolta, tehát ott semmi nem látszik azokban a palotákból, amik valaha ott álltak ezen a Dunasoron, tehát ez volt a másik elegáns rész, de a legtöbb arisztokratának itt a mágnás fertályon volt háza. És ezeket az ezt az egész negyedet Ébül építészete határozta meg. A szélső palota, bal szélen a Festesics palota, ami először elkészült, egy nagyon harmonikus olasz reneszánsz épület, ugye ez ma a Német Egyetem. Középen látjuk a lovardát, a nemzeti lovardát, ami ugye a arisztokrata életmód szerves része, ugye, és mellette a tornacsarnokot, később ezt lebontották, és itt lett az Eszterháziak kastélya, és a jobb szélen pedig Károly Alajos palotája, ami szintén ma a rádió tulajdona, és úgy tudom, hogy itt vannak tervek, hogy esetleg majd a Széchenyi könyvtár is egyszer ide költözik, tehát ezeket mind Ébül építette, amit itt a képen látunk, itt alakult ki ez a fajta elit negyed. Ébült a korban gyakorlatilag kastélyspecialistaként tartották számon. Ugye, ahogy ez lenni szokott, az arisztokrata családok kézről kézre adták. Ő volt a sztárépítésze a társadalmi osztálynak, hogy így mondjam. Sőt, olyan kastélyok is vannak, amiket nem ő épített, de mégis úgy tartják, hogy ő építette, tehát ez mutatja, hogy annyira védjegy volt az az Ébül név, hogy később olyanokra is rámondták, amiket nem is ő épített. Ugye más-más sorsa lett, 9 olyan épület van, amit ő maga tervezett és épített, és ugye összesen 26 kastély, amin valamiféle átalakítást vagy ráépítés történt az ő vezetésével. Az egyik példa a sorsra, ugye a Drávafoki Bittókastély, ami éppen a megszűnés pillanatában van, teljesen romos, még éppen felismerhető épület részei vannak, de hát egy elég szomorú látvány. A másik véglet pedig ugye a már mutatott Parászsasverin kívül a Szabadkígyósi Wenckheim kastély, ami pedig most az elmúlt években újult meg, illetve még fog megújulni, és hát az egyik legnagyszabásúbb és legismertebb épülete épülnek. Egyébként még Békés megyében vannak tovább olyan kastélyok, amik viszonylag jó állapotban őrzik Ybl munkáját. És ahogy mondtam, a kastély az nem csak a reprezentációnak a helyszíne, hanem egy gazdasági üzemnek a központja is. Tehát Ybl nem csak a reprezentatív tereket tervezte meg, hanem azokat a gazdasági épületeket is, amelyekre szükség van, például magtárakat. Ez egy érdekes fejezete az Ybl életműnek, az Ybl magtárak, több is van belőle, nem raktam be az összes képet. Nagyon nagyszabású és nagyvonalú épületek, például a dobozi magtárban sokan a modern építészetnek egy előfutárát látták. Ezek is állnak, ugye a kastélyokat még csak-csak hasznosították a kommunizmus alatt, a magtárakat még kevésbé, tehát ezek tényleg szintén már megszűnő félben lévő épületek sajnos, vagy nem nagyon hasznosítják őket. Ugye nem csak az arisztokrácia, nem csak a nemesség akar reprezentálni, hanem természetesen a király is. A király, aki eddig nem nagyon volt jelen a magyar fővárosban, ugye azt tudjuk, hogy Mária Teréziának hiába építették meg a palota szárnyat, egyetlen egyszer sem aludt benne, és Ferenc József se sokat volt Pesten. De ennek ellenére ugye különösen a kiegyezés után felmerült az az igény, hogy a király épület szintjén is legyen jelen, reprezentatív módon jelenjen meg az ország fővárosában. Az első feladat, hogy ahogy ez lenni szokott, hogy így fogalmazok, a kert rendbetétele. Ugye a Várhegy oldala egy viszonylag rendezetlen terület volt, régi lépcsőkkel, várfal maradványokkal és stb. Ezt bízták Ybl-re, és ebből lett a Várkert bazár, hát ma jól ismert épülete. Ugye ez egy gyönyörűen felújított épület együttest. Mindenkinek javaslom, hogy menjen el és nézze meg az egyes részleteit, itt csak néhány részletet villantok föl belőle. Ha úgy is mondhatjuk, hogy ez a tisztán reprezentatív épület, kevés gyakorlati haszna van, hogy így mondjam, viszont gyönyörű épületállomány és nagyon szép harmonikus egységbe szervezte a Várhegynek ezt az oldalát. Magát a palotát is bővíteni kellett, hát Rudolf Törnörökösnek eredetileg szánták ezt a Kristina városi szárnyat, ezt is Ybl-re bízták, ő tervezte meg a palotának ezt a kibővítését, és az egész oroszlános udvarként ismert területet. Ugye halála miatt ezt nem ő fejezte be, hanem Hausmann Alajos, és ezért a megvalósulása se teljesen olyan, ahogy Ybl elképzelte, de a koncepció nagyja az tőle származik. És hát ugye megint nem kell ezt még egyszer hangsúlyozni, hogy itt is a reprezentáció, a király rangjának a kifejezése az elsődleges ezeknél az épületeknél, miközben a funkciót is ugye meg kellett valósítani. Például az alsó részén a Krisztina városi szárnynak ide kerültek a kiszolgáló helyiségek, és ez külön is meg volt közölíthető innen lentről, tehát semmiképp nem zavarta a királyi pár mozgását, amennyiben itt lett volna, de mondom, sokat nem volt itt, Ferenc József legalábbis egy-két éjszakát töltött itt maximum. Tehát ez volt az első középpont. A második középpontként a nemzetet választottam. Ugye ennek a kornak, a 19. századnak, ha lehet, ez az egyik legközponti fogalma, a nemzet építésnek, a nemzet felfedezésének a központja. Korábban az identitás, az embereknek az önazonosság tudata sokkal inkább a vallási kötődés alapján határozható meg, tehát számunkra a protestáns felekezethez, tehát mondjuk református vagy evangélikus gyülekezethez való tartozás, vagy a katolikus öntudat fontosabb volt, mint a nemzeti hovatartozás. A 19. század nem fedezi föl a nemzetet, és ekkor lesz ez az identitásnak a központi eleme. Számunkra ma már ez evidens, hogy nemzethez tartozunk. A kor építészetében is ugye nagyon hangsúlyos a nemzeti gondolat, ennek jegyében számos épület épül a akkori Pesten, illetve hát az egész országban. Elsődleges feladat volt a 12 pont egyik követelésének a megvalósítása, ugye az évenkénti országgyűlést Pesten, egy országház megteremtése. Ezt majd látni fogjuk, hogy Ybl épületében valósul meg először. Aztán a másik, ami a kor építészetét nagyon jellemzi, ugye az emlékezet, az emlékművek, az emlékoszlopok, szobrok, épületek állítása. Az identitás az mindig a történelemből gyökeredzik. A nemzeti történelem az alapja annak, hogy valaki magyarként meg tudja magát mutatni, és ezt szolgálják az épületek is. És a Pulszki idézet, nagy férfiak teszik dicsővé hazájukat, s ha a nemzet mélyen érzett háláját azáltal fejezi ki, hogy nekik emléket emel, nem őket dicsőíti, hanem önmagát. Ezt ugye a Eötvös József szobrának avatásakor mondta 1879-ben. Ez is mutatja, hogy nem pusztán az emlékállításról van szó, hanem a nemzet építéséről, a nemzet mutatkozik meg ezáltal az épületek és ezáltal a szobrok által. Ugye az esetünkben ez az Eötvös szobor azért érdekes, mert ennek a talapzatát Ybl tervezte. És egyébként ez a kép, ez a Gauss mauzóleumnak egy részlete. Erről most külön nem beszélek, de a kornak egy óriási temetői művészete van. Ugye ez a mauzóleumok és síremlékek időszaka. Ilyen munkái is vannak Ybl-nek, de ez már végképp nem fért bele a időkeretbe. Tehát az első, ami a nemzeti önállósodás szempontjából lényeges épület, ugye a országház, a régi képviselőháznak a megteremtése. Ezért egy nagyon hosszú küzdelem zajlott, és végül is 1865-ben a Ferenc József összehívta országgyűlést, és hát nagyon gyorsan egy épület kellett erre a célra. Szinte hihetetlen, de 90 nap alatt építették föl ezt a házat. Óriási sajtó figyelem mellett, rengeteg munkással 90 nap alatt épült föl ez az épület. Ugye ez a metszet, amit betettem, ez a 20 000-esen is megtalálható, ha valaki megnézi, és a korabeli múzeumkertet mutatja, és mögötte ezt az épületet. Ugye mondtam, hogy ekkoriban kezd kiépülni az 1860-as években a mágnás fertály, és nem véletlenül ide kerül ez a képviselőház is. Természetesen 90 napra elkészült az épület, és a király óriási ünnepségek keretében meg is nyitotta december 14-én, ahogy ez a magyar történelme már szokott lenni, de azt persze nem lehetett használni az épületet, csak az ünnepélyes megnyitó volt meg, ugyanis egyszerűen nem száradtak ki a falak, nem száradt meg bent semmi, tehát, de kész lett. De aztán utána persze használatba vették következő nyáron, és bár ideiglenesnek szánták, egészen 1902-ig ez volt az alsóháznak az ülésterme, tehát nagyon fontos szerepet töltött be a magyar nemzeti függetlenedésnek a folyamatában. Ugye ma ez az Olasz Kultúrintézet a Bródy Sándor utcában. És ahogy mondtam, az nemzeti emlékezetnek is fontos mementói fontos épületei emelkedtek. Ugye Szép Halmon épül munkája a Kazinczy mauzóleum, egy nagyon nemes arányú épület, ami Kazinczy dolgozószobáját veszi körül, egykori dolgozószobáját. Ugye, mint a Nemzeti Identitás Központjában lévő magyar nyelv megteremtőjének a szobáját, ahol a született tulajdonképp a nyelvújításnak a gondolata. Illetve a Petőfi szobor képét tettem ide, ezt 1881-ben állították föl. Nem kis dolog, hogy még él az a, és sőt uralkodik az a császár, aki hát Petőfi szeretett volna felakasztani. Mégis, hát ugye ez a nemzeti függetlenségnek egy fontos momentuma volt, hogy felállították ezt a szobrot közadakozásból. Ennek is a talapzatát Ybl Miklós tervezte. Számunkra evidens már, hogy ilyen egy talapzat. Akkoriban ezek a szobrok még nagyon újak voltak. Az elsők között volt a Petőfi szobor a korabeli Pesten. Tehát ebbe is mondhatjuk, hogy Ybl példaadó és mintaadó volt, hisz később aztán talapzatok ezrei másolják ezt a talapzatot, amit ő kialakított. A harmadik csomópont, ami köré az ő munkáját lehet szervezni, és az építészet nyelvén megfogalmazott gondolat, az ugye a hatalom. Méghozzá kétfajta hatalom az, ami ezt a kort és minden kort jellemzi. Egyrészt van egy gazdasági hatalom, és másrészt van egy politikai hatalom. Ezek keresik a maguk építészeti megvalósulását. Azt lehet mondani, hogy a hatalom az egyik legősibb, és talán az első motiváció az építkezésekre, ha az ókori kelet épületeire gondolunk, általában a hatalom reprezentásai voltak. És nem, nincs ez másképp a modernitás korában se. Új elitek jelennek meg, új gazdasági hatalom, elsősorban ugye a pénz, a kapitalizmus lelke, és ő a pénz elit, a pénz intézményei keresnek maguknak megfelelő épületeket, hogy reprezentálják hatalmukat. Másrészt ugye megerősödik a magyar állam, a politikai hatalom, és a magyar államnak is reprezentálnia kell, hogy erős és önálló. Az első bankszékházak ekkor jelennek meg Pesten. Ez egy merőben új forma. Persze mondhatnánk, hogy Firenzében már a reneszánsz korban is voltak bankszékházak, ez igaz, de ugye Magyarország az messze volt Firenzétől. Tehát ilyen típusú épület korábban itt nem volt. Ez a polgárosodásnak a első jele volt, hogy megépültek ezek a házak. Az archív képen látszik az egykori Clark Ádám tér. Ugye 1849-ben megépült a Lánchíd, és a budai oldalán a Lánchídnak hadi épületek voltak, különböző ilyen gyakorlóterek, hadiraktárak és hasonló már korszerűtlen épületek, amik ugye a vár védelmét szolgálták korábban. Ez a terület alakult át fokozatosan egy városi térré. Itt épült meg, ugye 1857-ben megépült az alagút, és 1861-ben építette föl Ybl a budai takarékpénztár székházát, ez ami az archívképen látszik, ez a nagyon korban nagyon elegánsnak számító neoreneszánsz stílusú épület. Ennek a helyén ugye mai napig egy foghíjtelek van, ez is a II. Világháborúban sérült meg, és azóta se építettek ide vissza semmit, talán hál' Istennek, mert voltak furcsa tervek ide. Az egyik forrás azt mondta, hogy ez a polgári pénzmozgás temploma volt, ez az épület. Valóban az egyik első neoreneszánsz épület, ugye a Duna másik oldalán már épült a akadémia ekkoriban. Szimbolikusan kifejezte a híd két oldalán, az egyik a tudomány temploma, a másik pedig a pénz templomaként épült föl. És 1867-ben pedig megépült a Lánchíd palota, ami most is áll, ma a Lánchíd palotaként ismert irodai épület, részben lakóépület, ami szintén ebben a neoreneszáns stílusban épült föl. Ugye a Lánchíd részvénytársaság a hídpénzből élt. A híd az egy óriási újítása volt a kornak, hisz mindenkinek kellett hídpénzt fizetni, társadalmi származásra tekintet nélkül, és ezekből a hídpénzekből jött össze erre a kis palotácskára a pénz. Ugye a lényege az építési kihívásokban ez volt, hogy meg kellett mutatni, hogy ez egy stabil, erős és nagyon újszerű, nagyon innovatív cég, ami ezt az épületet emeli. Ezzel oldotta meg Ybl azt a problémát, hogy hogyan tudjon reprezentálni az új elit. Ybl találta meg azt a formát, hogy a reneszánsz, a olasz reneszánsz formák lesznek azok, amik legjobban kifejezik ezt a fajta stabilitást és ezt a fajta polgári milliót. Ugye mondtam, hogy Firenzében voltak az első banképületek, erre is visszautal ez a stílus. Aztán egy másik bankszékházat is épített, nem sokkal később, ez a Reál Tanoda és a Károly Mihály utca sarkán van, 1866-68-ban épült a Pesti Hazai első takarékpénztár székháza és bérháza, illetve itt volt az ügyfélforgalmi iroda és az alsó részem. A mi számunkra ma is ez egy szokásos pesti épületnek számít. Megint hangsúlyoznám, hogy ez a korban abszolút nem volt szokásos, hanem nagyon is új és nagyon is meghökkentő, de ugyanakkor rendkívüli erőt sugárzó épület volt. Hogyha közelebbről megnézzük a homlokzatát, akkor szinte alig van vakolat rész rajta, a legtöbb az faragott terméskő borítás. Ez azért el lehet képzelni, hogy mennyibe került már akkor is. Tehát ez úgymond a banknak volt a reklámhordozója, megmutatta azt a hatalmat, azt a tőkét, amit ez a bank képviselt. Később egyébként sokan másolták ezt, fél Pest másolta ezt, csak vakolatból készítették ezeket a díszeket, tehát az ugye sokkal olcsóbb. És amit még nagyon sokat másoltak a városban, az a saroktorony. Ybl úgy adotta meg ezt a szűk városi térnek a kiemelését, hogy a épület sarkára egy tornyot tett. Később ezt is nagyon sokan másolták. Mióta én ezt tudom, és járok a városban, mindig nézem az épületek sarkát, és tényleg nagyon sok pesti épületnek van hasonló tornya, vagy valamiféle kiemelése olyan helyen is, ahol nem feltétlenül indokolt ez. Ahogy említettem, a Lánchíd székháznál, meg itt is, a korban ezek a leleményes 2:1-ben, vagy 3:1-ben megoldások voltak, tehát általában az alsó részen voltak a banki funkciók, az ügyfélforgalom, az irodák, és az emeleten pedig lakások voltak, ugye ennek is a bérbeadásával jelentős hasznot húzott a bank. És ugye maga Ybl is, aztán később ennek a Pesti Hazai első takarékpénztárnak a bérházában lakott a Kálvin téren. Nem csak a bankok reprezentálnak, hanem a megerősödő magyar állam is, a magyar főleg a kiegyezés után ugye a rendkívüli módon fejlődő magyar gazdaság, és Ybl kérik föl a fővámháznak a megépítésére. Ez egy 9500 négyzetméter területű óriási épület, amelyben nem csak a vámhivatal működött, hanem itt volt a pénzügyigazgatóság, a központi sóüzletigazgatóság és a bányatermékigazgatóság is. Ugye ezek a kornak húzó ágazatai, nagyon fontos területei a gazdaságnak. Ezek kaptak helyet ebben az épületben. Még megjelenésében impozáns, és megint csak a olasz neoreneszánsz elemeket felhasználva alkotja meg ezt a palotát. Közben ez is egy funkcionálisan nagyon modern működő épület. Innen a rakpartról közvetlen zsilippen lehetett bejutatni az elvámolandó árut, amit aztán bent sineken mozgattak. Tehát rendkívül modern logisztikai központ is volt, ma így mondhatnánk. Az épületnek az újdonságát és a nagyszerűségét mutatja az archívkép. Körülötte nincs semmi, vagy hát, hogy nagyon kicsi épületek. Ugye a vásárcsarnok, a Petsamú-féle vásárcsarnok csak a 90-es években épül meg, tehát ott még ilyen földszintes házak vannak, a rakpart is kiépülő félben van, és talán ezzel a képből egy kicsit érzékelhetjük azt, hogy az az épület, ami ma már szervesen beilleszkedik a városnak a szövetében, ez az épület akkoriban még valóban egy nagyon újszerű és nagyon más épület volt, mint amit a környezete mutatott. Egyébként ez sok épületére igaz épülnek. Megint csak a reprezentáció. Ma ugye az egyetemként működő épület kevés, nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a díszes előcsarnokkal. Ezt már kicsit soknak érezzük most, a dupla oszlopsort, a márványt, az egésznek a monumentalitását, de érezzük azt, hogy a korban erre miért volt szükség. A következő, a negyedik csomópont, ami köré a épület munkáját lehet szervezni, az a haszon. Ugye Budapest a bérházak városa volt, és a bérháza, hogy a neve is mutatja, a legfontosabb tulajdonsága a bér. Ugye óriási üzlet volt bérházat építeni, nagyon magasak voltak a bérleti díjak már akkor is, és egyre magasabbak ugye a belvárosi telkek, amikre épültek ezek. A bérház az egy sajátos közép-európai és budapesti jelenség, amelyben egy egész társadalmi regény van sűrítve. Egy épületen belül különböző társadalmi csoportok laktak. A legelegánsabb rész az első emeleti lakás volt. Ugye ez minimum 6 szobás lakás kell elképzelni, amelynek sokszor külön erkélye vagy díszesebb bejárata is van. A második, harmadik emeleti utcafronti lakások még szintén elegánsnak számítottak, de már nem annyira. És sokszor az épületeknek a hátsó udvari részébe pedig szobakonyhás, alacsony komfortfokozatú lakások is voltak. Némelyikben ugye soha nem sütött be a nap se az udvarba. Tehát egy házon belül lakott a társadalom elitje is, sokszor nagyon egyszerű mesteremberek is. Természetesen azért arra nagy gondja volt az építészeknek, hogy ez a két réteg, ez ne nagyon keveredjen. Egy klasszikus pesti bérházban két lépcsőház van, egyik a elegáns bérlők számára, másik pedig a kevésbé elegánsaknak, illetve hát a cselédeknek, akik a kiszolgáló személyzetet adták. Ez íbül épületeiben is nagyon szépen megfigyelhető. Mondtam ugye ezt az elején, hogy a lakásállomány 70%-a, tehát rengeteg épület épült ebben az íbül időszakban, ebben a 19. század második felében. A séma, ahogy ezek a házak felépültek, technológiailag viszonylag kötött volt. Ugye a kéményeket valahol el kell helyezni, ezek általában párhuzamosan voltak az utcával, és ezért egyfajta ilyen teremsoros lakások alakultak ki. A lakásoknak volt egy utcai szobafrontja, amik általában ugye egymásban nyíló szobákból álltak, és volt egy hátsó, sötétebb része, ahol a fürdőszoba, konyha, cselédszoba, és ezek helyezkedtek el. Nagyon sok ilyen lakás van Budapesten. Ez a séma volt az alap sémája a lakásoknak, és a stílus nyilván, amiben ezek megvalósultak, az persze végtelen változatosságot mutat. Íbül nem csak kastély specialista volt, hanem nagyon sok megrendelés kapott bérház építésére. 18 ilyen épület van, amit Ébül épített. Ezek három nagyobb részre szent találhatók Budapesten. A legtöbb ilyen épület a Múzeum körút, Vámház körút környékén van, a Nemzeti Múzeum környékén. A másik ilyen hely a városban az Andrássy út, Operaház környékén, és a harmadik a Lánchíd budai hídfőjénél, ezeknek egy része ugye már nem látható. A bérháznál nincs jobb üzlet ebben a korban. Sokszor úgy oldják meg, hogy korábbi földszintes házakat bővítenek egy-két emelettel. Ilyen emeletráépítés például a Balassa bérház is, ez a bazilikával szemben van ez az épület. Ez egy orvos professzornak a bérháza volt, egyébként másik orvos professzornak, Bókai Jánosnak is épített házat épül. A másik épület pedig teljesen az ő műve, egy friss parcellázás után felépített bérház, ez a Dlauhi Károlynak a bérháza a Vámház körúton. Dlauhi Károly egy lakatos volt, egy díszlakatos, tehát egy művészi lakatos volt, tehát ilyen befektetői voltak, de épített bérházat Ganznak is, aki ugye gyáros volt, és ő maga is háztulajdonos volt. Azt a tőkét, amit felhalmozott a épületekért kapott honoráriumokkal, azt ő maga is bérházakba fektette be. A Hajós utcában, a Operaház oldalában van ez a két épület, a Hajós utca 7 és 9, illetve a Vámház körúton az előbb látott Dlauhi ház mellett van a ő saját bérháza, tehát Ébül is a kor embereként ebbe fektette a pénzét. Aztán volt itt is egy ilyen érdekes megoldás, már mondtam, a bankoknál a kettő az egyben megoldás. Éltek ezzel az arisztokraták is, hiszen a reprezentáció költséges dolog. Palotát és bérházat is szerettek volna egyszerre. Ennek az egyik legszebb példája a Degenfeld palota és bérháza Bródy Sándor utcában. Ez az oldal, ahol ez a díszes erkély van, ez a palota rész. Itten díszesebb a homlokzat, ugye látjuk, hogy egy kicsit elegánsabb. A másik oldalról pedig van a bérház bejárata. Ha bemegyünk az épületbe, két elkülönített udvara van. Ez a Bródy Sándor utca felüli oldala a palota udvar, és a másik oldalról pedig a bérház udvar. Kettő között pedig istállónak szolgáló épületszárny választotta el. Ugyanilyen kettő az egyben megoldás, az Erkel utca és a Rádei utca sarkán lévő Károlyi palota és bérház. Itt is ez, ami a fotó mutat, ez a palota része, tehát az elegánsabb teremsor és épületrész, és ez van az Erkel utca felől, és a Rádei utca felől pedig külön bejárata volt a bérháznak. Tehát ez a kornak egy sajátos épületformája volt. Még két ilyen csomópontot írtam föl. Az egyik ugye a szórakozás, rendkívül fontos építészeti motiváció, hogy a szórakozásnak a helyszíneit meg kell teremteni. Ugye az arisztokrácia számára rendelkezésre álló szabadidő, illetve hát a társasági élet fontos helyszíne volt a lovarda. Ennek az épülete ma nem látható, szintén a háborúban sérült meg, és a Nemzeti Múzeum mögött lévő épületet lebontották, de a Nemzeti Lovarda ugye a főúri szórakozásnak kitüntetett helye volt. A másik szórakozási kultúra, ami ma már számunkra szinte ismeretlen abban a formájában, ez a fürdőkultúra volt. Ez nem összekeverendő a fürdőbe járással, amit ma értünk rajta az élményfürdővel. A fürdő során inkább sétálni, jó levegőn lenni, fürdő ivókúrákat lehetett venni, ez a fajta vízbe megvártózás, ez csak később jelent meg. De természetesen azért ez is jelen volt, amit a képen látunk, az a rácfürdőnek a belseje, ez is Ébülnek a munkája. Ugye a fürdőkultúra a 19. század második felébe indult virágzásnak, monarchia szerte neves fürdőhelyek létesültek, egyrészt magas hegységi helyeken, tehát ugye például a Tátrában, másrészt pedig ilyen gyógyvizek mellett. És ez egy óriási iparág volt, hogy így mondjam, egy a turizmusnak a kezdetei ide, vagy itt vannak. És természetesen a polgári szórakoztatóipar is kiépült a modern nagyvárosokba, tehát ez is új épületeket igényelt. Döbbenetes képek ezek, azért is gondoltam, hogy ezt beteszem, ez a Rácfürdő belsejé, ugye ez évek óta zárva van, ezt megcsinálták ilyen gyönyörűen, íbül tervei szerint egy az egyben, de egyelőre a közönség ezt nem láthatja, csak ilyen vezetett sétákon. Picit beszéltem már arról, hogy milyen stílusban alkotott íbül. Ha erre így ránézzünk, egyből nem mondanánk ezt, hogy ez íbül alkotása, hiszen annyira előtt a többitől. De pont ez, ami a korszakot jellemzi, a historizmusnak a korszakát, hogy egyes funkciókhoz egyes stílusokat választottak. Ugye a polgári középületet olasz reneszánsz, harmonikus, letisztult, egyszerű stílusban kellett tervezni. Az épületek, a egyházi épületek nagy része ebben a korban a neogót vagy neoromán stílusjegyeket hordozta magán, tehát ezt tartották az áhítathoz legjobban illő stílusnak. A szórakozás, a kicsit bohém, és hát az élvezeteket kínáló épületek viszont a kelet varázsát idézik meg. Ugye ez az épület is nem véletlenül ezeket a keleti orientalisztikus elemeket hordozza. Íbül, amikor ezt tervezi, ugyanebben ezzel egy időben tervezte a fővámházat, illetve a bakástéri templomot, tehát egy éven belül látszik az ő életművében is, hogy egy neoromán stílus ugye a templomnál, egy reneszánsz a fővámháznál, és közben a harmadik pedig egy ilyen keleti stílus. Mindig azt szerint, hogy mi van a középpontban, azt szerint választott stílust. Ugye Budapest nem csak világvárosa, hanem fürdővárosa is alakult ebben az időszakban. Felfedezték újra azokat a fürdőket, amiket a török korban már használtak, illetve újak is létesültek. Az egyik legjelentősebb ilyen a Margit-sziget volt, ami Habsburg birtok volt, és a század vége felé nyitották meg a úri közönség előtt. Megint egy komplex építészeti kihívás. Ha az ember fürdőt tervez, akkor fürdőépületet kell tervezni, vendéglőt kell tervezni, különböző kiszolgáló épületeket, aztán a kor, ugye a fürdőn levésnek fontos része a sétálás, tehát meg kell teremteni azt a helyet, ahol az úri közönség sétál. Ehhez a korban dukál néhány műrom, amelyek között sétál az ember, vízesés, szobrok, ezeket is mind íbül tervezte, és természetesen ennek a gépészeti hátterét is meg kell csinálni. Tehát a Margit-szigetnek a komplex tervezése tulajdonképp íbülnek köszönhető. Sajnos ebből kevés látszik, tehát az a Margit-fürdő épülete már nincs meg, és a nagyszálló épülete is némi átépítés után őriz valamit íbülből. A vendéglő épülete meg a felismerhetetlenségig el van csúfítva egyelőre, talán egyszer majd azt is kibontják. Pesten volt, vagy Budán volt egy másik jelentős fürdő is, a mai Szent Imre kórház területén volt az Erzsébet fürdő, ez is egy óriási fürdőépület volt. Ennek is ugye semmi nyoma nem látszik ma már ott, de a korban egy kedvelt hely volt. És csak a század végén épültek ki azok a ma is ismert fürdők, mint a Gellért vagy a Lukács. És hát a szórakozásnak természetesen része a színház, a hangversenyek és az opera, a szórakozások, ugye a művészetek csúcsa. Hát az operaház ugye az a csúcsok csúcsa, itt aztán íbül mindent beleadott, amit lehet a reprezentációban, tehát az operaháznak minden részletéről hosszan lehetne mesélni, a kövek használatáról, a kor legnevesebb festőinek a freskóiról, az aranyozásról, És ugyanígy lehetne beszélni egyébként a színpadgépezetről is, amelyet csak a 1970-es években cseréltek rá egy NDK színpadgépezetre, ami aztán nem is működött olyan jól, mint a előtte 100 évig szolgáló hidraulikus emelőgépezet. Tehát az Operaház valóban a polgári Magyarországnak az egyik, polgári Magyarország szórakozásának az egyik legkitüntetettebb helye volt, ahol megjelenni lehetett, és ez mai napig is ugye ilyen az opera. És utolsó csomópontként ugye a építészek számára nem csak a hatalom az, ami már kezdetektől egy fontos inspiráció, a hatalom épületeinek az emelése, hanem az Isten számára, az Isten házaknak az építésére, Isten tiszteletére emelt épületek. Persze halkan azért megjegyezhetjük, hogy valóban mindig Isten van az templomépítészet központjában, valóban Istennek emelnek-e évszázadok alatt házat, vagy vannak azért más motivációk is, vannak-e emberi dicsőség motivációk is, de ezt most hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Ugye a templomot sokféle közösség rendeli meg az építésztől. Valamikor, és ez a korban nagyon jellemző, hogy a kegyúr, tehát tehetős családok építetnek templomot a közösségnek vagy maguk számára. Erre láttunk több példát, ugye a károlyiak esetében, vagy a Széchenyi is építetetéből el. Aztán a korban vannak növekvő gyülekezetek, elsősorban városi gyülekezetek, ahol rengeteg betelepülő miatt újabb és újabb templomokat kell építeni. Ugye Pestnek is a legtöbb temploma a 19. század második felében épül a nagy betelepülés nyomán. És hát a bazilikára gondolva meg kell teremteni ezeket az ország számára reprezentatív templomokat. Ugye a 19. század első fele ezeknek a nagy épületek emelésének a korszaka, gondoljunk itt a esztergomi bazilikára. És fontos a korszakban az, hogy a türelmi rendelet után végre lehetőséget kaptak a protestáns egyházak is az építkezésre, tehát a 19. század első felét egy ilyen protestáns templomépítési boom jellemzi, hogy végre ekkora gyülekezetek felépíthették a templomaikat. Ébül belépője, hogy így mondjam, a Fóti templom, ez volt az első önálló nagyszabású alkotása, megint csak egységben gondolkozva nem csak bán templom, hanem mellette iskola, illetve családi kripta is. Egy gyönyörű romantikus épület, ugye Isten tiszteletére emelt épület. Néhány részlet a Fóti templomból. Aztán különböző katolikus templomokat emelt. Egyik leghíresebb ugye a bakástéri templom. Aztán ott fönt középen az a Clariceum, ez egy árvaház, gyerekmenhely, és az ahhoz épített kis kápolna, ez Újpesten van ez az épület. Aztán középen lent az a Nagycenki templom, ez amit Széchenyi rendelt meg Ibültől. Külön kívánsága volt Széchenyinek, hogy a templomtorony középen legyen, ne pedig a bejárat fölött, mert Széchenyit ez a tojáson ülő tyúkra emlékeztette minden olyan templom, amelyiknek a bejárat fölött volt a tornya, és ez kifejezetten kérte Ibültől, hogy ne ilyet tervezzem. És a szélső kép pedig a pesti rakparton látható ortodox templom, aminek ugye most az egyik tornya az még egy ilyen torzóként van. Itt a torony sisakot tervezte Ibül, illetve a homlokzatot fazonírozta divatosabbá, amikor a tehetős szerb és görög polgárok a növekvő Pest gazdaságában a maguk részét kihasítva úgy gondolták, hogy a templomot is igazítani kell ehhez a betöltött új hatalomhoz. Aztán természetesen említeni kell Ibum templomai között a Szent István bazilikát, amit nem Ibből kezd el és nem Ibből fejez be, tehát ő tulajdonképpen egy köztes állomás ennek az épületnek a történetében. Ugye Hild kezdte el, Hild halála után bízták rá. Ibből a külső megjelenésében, az épület külső megjelenésében játszott döntő szerepet, ő alakította ki a kupolának a formáját, a sarokoszlopokat, ezt a óriási portikuszt, de a belső berendezés már az őt követő Kauzer Józsefre maradt, tehát amit belül látunk a bazilikában, az már nem annyira Ibből munkája, az már egy következő korszak reprezentációját és Isten tiszteletét mutatja. És Ibből bár nem templom épületeiről híres, és amit tervezett, az is inkább katolikus, de hát azért nagy örömünkre van egy protestáns templom is, ami Ibből keze munkáját dicséri, ez pedig a Kecskeméti evangélikus templom. Ugye a tér mindig arról beszél, akik azt tervezik, és akik ezt használják. A templom tér is arról beszél, Istenről beszél, az, hogy hogyan alakítjuk ki a templomnak a terét. A katolikus templomokban a középpontban az oltár van, ahogy az ember belép, az oltár az, amire szegeződik a tekintete. A reformációban a reformátorok a tanítás központjában nem a szentség, az oltári szentséget, hanem az igét, az úrvacsorát, Isten Jézus testét és vérét tették. Ez lett a központi gondolata a reformációnak, ugye. Ezt ki kellett fejezni valahogy az épületek nyelvén is. A klasszikus megoldás, sok helyen látjuk ezt, mondjuk például a mai Erdélyben, hogy a régi román templomokból úgy csináltak protestáns templomot, hogy középre helyezték a szószéket, és két oldalt pedig karzatokat alakítottak ki. Így az úrasztala a templom közepére került, és ezt vették körül a gyülekezet tagjai. A 18. században már elindult erről egy elméleti gondolkodás, hogy milyen lenne az ideális protestáns templom, hogy lehetne ezt megalkotni, hogy valóban kifejezze a templom azt, hogy az ige van a középpontban. Magyarországon Schulek Frigyes volt ennek az egyik fő elméletalkotója, és a 19. század közepétől már több helyen láthatjuk, hogy valóban ilyen templomokat építettek a protestánsok, ahol törekedtek a centrális térszervezése, tehát hogy az úrasztala legyen a középen. Valószínűleg mindenkinek erről eszébe juthat a Szilágyi Dezső téri templom, ugye ez a Petsz Samunak a munkája, ami a legideálisabb módon valósította meg ezt, tehát az egy valóban egy centrális tér, ahol a középen az úrasztala helyezkedik el, és ugye ilyen ötszög alakba veszik körül ezt a karzatok, illetve a padsoroknak a rendszere. Ibből is ilyen templomot tervezett az evangélikusok számára, tehát ez is egy centrális tér. Sajnos ilyen belső képet nem nagyon találtam róla, de lehet érzékelni azt, hogy itt középen van az úrasztala, és azt is ilyen karé-szerűen veszi körül az épületnek a különböző részei. A karzatokat Ibből ilyen öntött vasoszlopokra helyezte, tehát ez egy nagyon modern megoldás volt, szeretett ilyen újításokat használni. Tehát Ibből is végül is itt megvalósította az ideális protestáns templomot azzal, hogy a középpontba az igét, az úrasztalát helyezte. Ibből életén és munkáján keresztül számba vettük azt, hogy mik azok a motivációk, mik azok a középpontok, amik köré szerveződhet egy épület. Ugye lehet ilyen a rang, ami lehet a középpont, és a többi. Ugye az elején azt mondtam, hogy a Biblia arról beszél, hogy mi magunk is épület vagyunk, az ember is épületi, Isten épülete lehet, és magunknak is feltehetjük ezt a kérdést, hogy mi az, ami elfoglalja ezt a centrális teret. A származás tudat, vagy a rang, vagy a nemzeti érzés az, ami itt a középpontban van, a nemzet, a nagybetűs nemzet, vagy esetleg a hatalomnak a tudata az, ami a középpontjában van ennek az épületnek, vagy a haszonszerzés, a birtoklás, vagy esetleg a szórakozás, a kényelem az, ami a centrumát alkotja ennek az épületnek, vagy a középpontban Isten van. És ennek lezárásaként, ennek a gondolatnak a lezárásaként a Máté evangéliumából hoztam ezt az igét. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és hol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Köszönöm a figyelmet, és akkor ezzel zárnám az előadást.
Szoktunk ilyenkor lehetőséget adni, hogy ha valaki szeretne kérdezni, úgyhogy ezt a lehetőséget most is megadjuk. Az első kérdést hadd tegyem föl én, hogy ez a homokra is épített, ez hogy jön?
Igen, hát ezt nem emeltem ki, de itt teljesen tényleges dolgok, tehát ugye Kecskeméten is elég homokos a talaj, de ahol a legnagyobb problémát okozta ez a fővámház építésekor, tehát ott tényleg nagyon komoly alapozás kellett ahhoz, hogy az az épület mai napig olyan szilárdon álljon. Tehát ez inkább egy ilyen szójáték lett volna. Ébül életéről ilyen értelemben nem találtam semmilyen forrást. Nem, azt sem tudom, hogy milyen vallású volt, vagy hogy gyakorolta. Tehát, hogy erre nincsenek források, hogy ő maga mire építette az életét.
Szóval itt a homok, mint matéria.
Itt a homok, igen. Itt a matéria, igen. Közben a képeket azért raktam be, ezek is mind Ébül épületeinekről készült fotók.
Nem kérdőjelezném meg azt a gigantikus munkát, amit ő végzett, de érdekesség kedvére a tervező irodájában hány embert foglalkoztatott?
Hát biztos, hogy rengeteg embert foglalkoztatott, tehát mi a könyvben 130-nál is több épületet találtunk, tehát ez nincs aki ezt egyedül ugye, meg tudja csinálni. Valószínűleg ez már korban is úgy működött, hogy ő volt a névadója a irodának, és nagyon sokan dolgoztak a keze alá. Néhányból később ismert építész lesz, most hirtelen nem jut eszembe, de majd nem tudom, de szóval több neves építész is került ki az ő irodájából, akik fiatal korukban neki dolgoztak. Tehát biztos, hogy nem egyedül készítette ezt, és egyébként ez megint csak tudományos szempontból sokszor nehézséget is okoz, hogy mit tekintsünk Ébül épületnek. Például mutattam a Degenfeld palota bérházat, ott felmerül az, hogy azért lehet, hogy nem ő tervezte. A könyvünknek a végén egy külön fejezetet szántunk elnek, hogy Ébül dilemmák. Ide azokat az épületeket soroltuk, amikről nem lehet biztosan megmondani, hogy Ébül tervezte vagy nem. Némelyikről a hagyomány úgy tartja, hogy ő tervezte, de szerintünk nem. Illetve belettünk olyanokat is, amik szerintünk Ébül tervezte, de a hagyomány másnak tulajdonítja. Tehát itt még sok-sok megválaszolatlan kérdés van, de részben ebből is adódik, hogy nem tudjuk, hogy a irodájában hogy volt ez a munkamegosztás.
Mondtad azt a szót, hogy sztárépítész lett. Arra lenne kíváncsi, hogy a nemzetközi mércével mérve is, tehát a kortársak fölfigyelte rá esetleg a külföld, vagy volt-e olyan szakmai kapcsolata, ami távolabbra visz, tehát európai, vagy bécsi, vagy egyik
hát
kapcsolat.
Igen, tehát bécsi kapcsolatról lehet tudni, amikor a bazilikát tervezte, akkor ki is kérte a véleményét a kor két nagy építészének, tehát volt szakmai kapcsolat, sőt, amikor az operaháznak a gépészeti tervezése volt, akkor ő csak hallott erről a szabadalomról, hogy hidraulikus gép, tehát ilyen színpadgépezet szabadalmát beegyezte valaki Bécsbe, és akkor ő személyesen utazott ki Bécsbe megnézni ezt az új találmányt, és úgy rendelte meg, hogy máshol ezt még nem is használták. Tehát, hogy biztos, hogy benne volt a monarchiának a vérkeringésében, a szakmai közéletében, de máshova nem tervezett épületet. Tehát a korabeli magyar királyság területén kívül nem ismerünk épületét. Ugye a mai Magyarországon kívül esnek már épületei, de hát ez csak a Trianon miatt van így, de szóval, hogy nem ilyen külföldi épületét nem ismerjük. Egy bécsi pályázaton egyszer részt vett, de én szerintem, tehát ez egy kicsit ma úgy gondoljuk, hogy hát igen, mi itt vagyunk Magyarországon, és van a nagy nyugat. A korban ez egyáltalán nem evidens, hogy melyik van előrébb. Tehát ezért is próbáltam hangsúlyozni, hogy a korabeli Pest az a nem csak Európa, hanem a világ egyik legdinamikusabban fejlődő vezetővárosa. Ugye például a Malomit-part területén Chicagóhoz fogható a teljesítménye. Tehát ő nagyon is a centrumban volt ezekkel az épületekkel. De nem, tehát a monarchián túl nem hiszem, hogy voltak ilyen kapcsolatai. Még a tanulóiben Münchenbe járt, tehát egy erős német hatás volt eleinte. A Fóti templomba egy érdekes, ez egy nazarénus hát szektához kötődő művészi közösség voltak, mi közreműködött ebben a templomnak a kifestésében, a belső kialakításában. Egyébként, igen, tehát az arisztokraták sokszor használtak, vagy sokszor bíztak meg külföldi építészeket. Ebben is ugye erős választóvonal a Duna, tehát épülnek kevés épülete van Nyugat-Magyarországon, főleg Békésben vannak kastélyépületei. Tehát az Eszterházi család az sokkal inkább külföldi építészekkel dolgoztatott, meg a Nyugat-Magyarország nagy mágnánsai.
Két kérdés lenne. Az egyik, hogy abban a korban, amikor Ébül is építkezett, akkor, vagy épített, mik voltak a felsőbb hatóságok, akik jóvá hagyták? Hadd tegyem fel a másik kérdést is, mert azt hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy a operaháznál operázzal kapcsolatban nem engedték, hogy a bécsi operánál nagyobb alapterületű legyen. Hogy nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem. Egyáltalán kik hagyták jóvá, kik engedélyezték a terveit?
Igen, hát ugye a korszaknak a legfontosabb ilyen szerve a Fővárosi Közmunkák Tanácsa volt. Mutattam a Lánchíd Részvénytársaság épületét, ebben működött, egyébként pont egy épületben működött a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az irodája, meg, tehát ott volt a központja. Tehát ők hagyták jóvá, illetve ők alkották meg azt a szigorú szabályozást, ami alapján lehetett építkezni. Tehát a bérházaknál például pontosan megvolt az, hogy a utca szélességéhez mérten mekkora házat lehet építeni. Ugye 4 emeletben maximálták az épületeket. Megvolt, hogy milyen belmagasságok lehetnek, tehát hozzájuk kellett benyújtani. Persze, ugye akkor is már sokfajta stikli volt, hogy így mondjam, tehát a korabeli szabályozásnak a megkerülésére különböző módszerek voltak. sokszor egy más mester neve alatt adták be a terveket. Ibül, és ugye eleinte, mivel ő nem kapta meg a C-mesteri kinevezést, ezért még az első házainál nem is ő az aláíró, hanem más az aláíró, tehát megvoltak az építőiparban akkor is ezek, de alapvetően a közmunkatanács az, ami koordinálta ezt az építkezést. Egyébként az ő ennek köszönhetően minden tervet be kellett adni, tehát nagyon, nagyon szép terv dokumentáció megvan a visszamenőleg. Az operaházról hát szerintem, tehát ez egy elvileg egy meghívásos pályázat volt, de a telek az adott volt. Eleinte nem oda tervezték, eleinte azt gondolták, hogy az operaház legyen a Andrássy útnak a nyitó épülete, tehát a sarok telek az Erzsébet tér felé. De később ezt bizonyos megfontolásokból elvetették, és akkor lett ez a mai telek is. De annak a méretei ugye adottak voltak, nem igazán reprezentatív olyan szempontból, hogy nagyon beszorított terület, tehát hogy építészetileg ez egy komoly kihívás volt, hogy hogy lehet ezt az ilyen hátra és előre ugratott homlokzatokkal ezt a teret megmozgatni, hogy mégis legyen egy rálátás az épületre, mégis legyen egy monumentalitása. Ami inkább a bécsi épülettel összefüggésben van, hogy amikor az operaházat tervezték, és már a hát már előre haladott fázisban volt a tervezés, akkor volt egy tragikus színház tűz Bécsbe. Tűz ütött ki ott az egyik színházterembe, és nagyon sok halálos áldozata is volt, nem tudtak rendesen kimenekülni az emberek, és ez nagyon megrázta a korabeli közvéleményt, ezért Ibülnek a legszigorúbb tűzrendészeti előírásokat kellett betartani, amikor az operát tervezte. Tehát egy nagyon bonyolult szellőztető rendszer van például kiépítve, illetve a bejárat fölötti terasz, annak közvetlen összeköttetése van a színpadtéren, hogy az emberek oda ki tudjanak menekülni adott esetben, ha ilyen van. Illetve bonyolult ilyen öntöző rendszereket építettek be mindenhova, és hát ma így mondanánk, hogy tűzhatárkapu, vagy hogy hívják ezt? Tehát, hogy a nagyon tűzszakasz határkapukat kellett beépíteni az épületnek is. Tehát inkább ez a Bécssel az összefüggés, de hát természetesen azért ott volt a rivalizálás, hogy ki a jobb, és ki a szebb, és kinek van jobb operaháza. De ezt ebben a közmunkatanács ugye inkább a magyar hát érdekeket képviselte, tehát ebben különösebb beleszólása nem volt a bécsi hatalomnak. Én úgy tudom.
Úgyhogy átadom akkor Szepes Lászlónak.
Az áldás vétele előtt az úri imádságot közösen imádkozzuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, kellemes estét.